gondozásból kilépő fiatalok közül legalább 5% az, akinek ugye nincsen hová mennie. Tehát, hogy ez nagyjából azt jelenti, mint hogyha minden mondjuk gimnáziumi évfolyamból lenne olyan gyerek, aki otthontalannál válik, amikor nagykorú lesz, ami egy ilyen elképesztő, hogyha lefordítjuk egy ilyen hétköznapi szituációra.
Azt mindenki tudja, hogy a lakhatás az mekkora kincs, mert hogy nagyon sok mindenki nem jut hozzá, vagy nem jut hozzá a biztonságos lakhatáshoz. És az, hogy most már így minden héten lehet találkozni olyan újságcikkel, hogy lakhatási válság van, és hogy ez a szókapcsolat megjelenik, ez mondjuk nem tudom, 10 éve, vagy 10 pár éve ez nem így volt, hanem mi nyomtuk, hogy ez van, de ugye döntéshozók sem igazán foglalkoztak ezzel, és most már azért eljutottunk odáig, hogy mondjuk azok a pártok, akik hajlandóak egy választás előtt programot írni, azokban a programokban szokott szerepelni a lakhatás. Az, hogy ki milyen megoldást tervez rá, az egy másik kérdés, de hogy maga a probléma az megjelenik.
Az utcáról lakásba egyesület több mint 10 éve foglalkozik lakhatási programokkal. A két alapító a vendégük, Bende Anna és Kovács Vera. Köszönöm, hogy időt szakítottatok ránk. Azon az első kérdésem, hogy hogyan kezdődött ez a szociális munka részletekről? Milyen területről jöttetek? Mi a végzettségetek? És hogyan találtatok egymásra?
Nekem szociális munkás a végzettségem. A Verával még hát az ősidőkben találkoztunk, akkor még nem is a Város mindenkiében, hanem az Utcaembere nevű önkéntes hálózat. Azt hiszem ez volt.
A időben el kell helyezni.
Hivatalos neve.
2007.
2007 óta ismerjük egymást.
Keményebb, nagyon-nagyon sok idő.
Igen, és akkor utána mind a ketten részt vettünk a Város mindenki munkájában, így a kezdetektől, és aztán ebből fejlődött ki az a tevékenység, amire 2014-ben megalapítottuk az utcáról lakásba egyesületet.
Vera?
Igaziból ezek voltak a kezdetek, de az egyesület indításához még talán annyit, hogy az összes olyan tevékenység, ami az egyesület alapja volt, az olyan 2012 körül kezdődött, és az évfordulónkat, vagy születésnapunkat, azt az első ügyfelünk beköltözéséhez tűztük ki, ami 2013 tavaszán volt, úgyhogy ezért nem tavaly a bejegyző határozatnak a kézhez kapás akkor, hanem tavaly előtt ünnepeltük a 10. évfordulónkat.
Mi az egyesület célja? Miért jött létre ez? Miért gondoltátok, hogy ezzel foglalkozni kell?
Hát azt gondoljuk, hogy mindenkinek jár egy otthon, és már ugye a korábbi tevékenységeink is, akár az önkéntes tevékenységünk, vagy a munkánk során is, én szociális munkásként, utcai szocmunkásként dolgoztam hajléktalan ellátásban, és az világossá vált, hogy a biztos lakhatás nélkül elég kilátástalannak tűnik ez a munka, és elköteleződtünk elég korán a Housing First, az elsőként lakhatás szemlélet mellett, ami azt mondja, hogy arra lehet építkezni, hogyha van az embernek egy biztos lakhatása, és azt nem valami lépcsőfokokon keresztül kell elérni, nem az a cél, hanem az a kezdete a segítő
Milyen
munkának.
Szociális hátterű emberekkel foglalkoztok?
A munkánkat ezt még az egyesület színeiben, meg a Város mindenkiében is a Terebesi erdőben kezdtük el ebbe az irányba fejleszteni, és a saját építésű kunyhóban élő hajléktalan emberek igaziból nem ilyen demográfiai adatokkal írhatóak le, hogy most hány évesek, mert találkoztunk egyébként akkor, amikor elkezdtük a munkát, tényleg 19 éves fiataloktól kezdve akkor késő nyugdíjas ügyfelekig, akik közül nyilván már azóta nem élnek, de hogy a legtöbben egyébként középkorúak, illetve voltak, és vannak is olyan fiatalabb ügyfeleink, akik korábban állami gondozottak voltak. De még a munkának a legesleg kezdetéről, hogy ez a lakhatáshoz való jog, ez igaziból iszonyatosan sok forrásból építkezik. Tehát ugyanúgy, ahogy az Anna szociális munkásként, én meg ez tulajdonképpen egészségügy, de gondozás területen dolgoztam, és a Mozgássérültek Intézetében kezdtem el még 2004-5-ben dolgozni, és akkor még tulajdonképpen, mivel ezt ismertem meg először, nem csodálkoztam rá eléggé, hogy az ügyfeleknek, amikor ott letelik az eltölthető idejük, akkor mennyire nehéz nekik megoldani, hogy akkor hol fognak lakni a nekik járó intézményes 1-2 vagy 8 éves időszak után, és utána pedig Angliában dolgoztam, és ott azt láttam, hogy amúgy a mozgássérült emberek és a különböző támogatásra szoruló ügyfelek a saját otthonaikban élnek, és megkapják azt a társadalmi támogatást, amivel ez lehetséges, nagyjából függetlenül attól, hogy egyébként ők milyen támogatásra szorulnak rá, tehát ugye a legenyhébb támogatási szükséglettől a legkomolyabbig, és hogy valójában egy csomó hajléktalan embernek van nagyon pici támogatási szükséglete, tehát hogy a szocmunkának vagy az egészségügyi támogatásnak egy nagyon-nagyon pici elemével is már hozzá lehet őket segíteni ahhoz, hogy önállóan tudjanak élni, és egyébként a kunyhós emberek meg tipikusan önállóan élnek anélkül is, hogy bármilyen segítséget kapnának a társadalomtól, tehát iszonyatosan sok eleme megvan annak, hogy ők tovább éljenek egy lakásban, és olyan hihetetlen volt, hogy ezt nem tudja az intézményes szociális munka biztosítani.
Az lenne a cél, akár a fiatalok, akár az idősek esetében, hogy ne tömegi intézményekbe kerüljenek, és ne ott, vagy akár a fogyatékkal élők esetében, és ott tudjanak méltó lakhatást biztosítani a számukra, de egy pillanatra visszamennék ide a Terebesi erdő történet. Ez ugye itt arról volt szó, 2012-ben volt ez, ha jól emlékszem, arról volt szó, hogy ott engedélynél ez kőbányához tartozik, ugye? Engedély nélkül építettek hát tulajdonképpen viskókat, és ott laktak ezek a...
Hát megesik ilyen a Gellért-hegyen is, most bocsánat, hogy közben vágom.
Igen, igen. A hajléktalanok, és hogy kerestek meg titeket? Hogyan találnak meg titeket? Milyen szervezeteken keresztül? Vagy kik hívják fel a figyelmeteket arra, hogy itt segítségre szoruló emberek vannak?
Hát akkor azért más helyzet volt, ugye akkor még nem létezett az egyesület, és a Város Mindenkiének jutott a tudomására. Ezt mondta, ugye a Város Mindenki az egy érdekvédelmi csoport volt, és akkor emiatt ott azért máshogy zajlott ez az egész, mint most. Ennek az érdekvédelmi munkának a mentén alakult ki az az együttműködés a kőbányai önkormányzattal, hogy most már több mint 10 éve együttműködési szerződésben állunk velük. Minden évben két lakással hozzájárulnak ehhez a programhoz, amit mi felújítunk, és akkor cserébe jelölhetünk bérlőt. És mivel ez már egy ennyire régi program, és egy bejáratott program, ezért egyébként az ottani hajléktalan emberek tudnak is erről, és minden évben tudják, hogy év eleje felé szoktuk kiírni a pályázatot, és akkor ezzel válaszolok, hogy ez most úgy zajlik, hogy a kerületi olyan intézményeknek, szervezeteknek küldjük ki ezt a pályázatot, akik kapcsolatban állnak hajléktalan emberekkel, és akkor így a szociális munkásukon keresztül tudják beadni ezt a pályázatot, és akkor mi meghallgatjuk a jelentkezőket, és a sok jelentkező közül mindenféle szempontok mérlegelésével eldöntjük, hogy abban az évben kiket tudunk jelölni.
Milyen szempontokat mérlegeltek? Tehát például kik azok, akik mondjuk egy-egy ilyen pályázat során előnyt élveznek?
Most eddig ugye a Kunyhóból lakásban nevű programra, és azon belül is a Terebesi erdőre fókuszáltunk, de most arra már az egyesületnek több lakhatási programja is van, és mindegyiknél ugyanígy pályázati úton történik a jelentkezés. A Kunyhóban élő emberek be tudják adni papíron is a szociális munkásaik segítségével, hiszen nem mindig elvárható az, hogy adott esetben egy online formát töltsenek ki. De például vannak olyan lakhatási programjaink, ahol online történik a jelentkezés, így például a lakásügynökség esetében. De most ugye a legutóbbi programunknál, ami a tavalyi közadakozás nyomán jött létre, és a fiatalok lakhatása, ott pedig mi kerestük fel zártan a leendő ügyfeleket. Úgyhogy ezért vannak különbségek, de az általános, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik maguk szeretnének hozzánk jönni, és mindig azt a metszetet keressük, hogy az a legrászorulóbb ember, aki azt az adott lakhatást fönn tudja tartani. És mondjuk nyilván egy kunyhós hajléktalan ügyfél esetében, hogyha neki abban a pillanatban, amikor jelentkezett, nincs munkája, az nem feltétlenül kizáró ok, de hogy legyen egy elképzelése vagy szándéka avval kapcsolatban, hogy előre tudjon lépni, az viszont nagyon fontos. De mondjuk egy lakásügynökségi lakásnál meg tök fontos az, hogy a kezdetétől legyen annak realitása, hogy ő ki tudja fizetni a lakbért, tehát a lakhatási programokban eltérőek a kiválasztási szempontok.
Ezekről a programokról majd beszélünk egy picit bővebben is, de ha már a tavalyi influencer demonstrációra tereltétek a szót, ugye ott az volt a cél, emlékeztetőül ez a kegyelmi botrány után nagy hatalmas demonstráció volt a Hősök terén, és az volt a cél, hogy összegyűjjön 25 millió forint, azt hiszem ez volt a minimális cél, hogy egy olyan fiatal lakáshoz jusson, aki állami gondozásban nőtt fel. Ehhez képest 23 ezer ember adakozott, 219 millió forint gyűlt össze. Azért ez az egyesületetek, hogy mondjam, pályafutásában egy elég nagy összeg. Kezdettől fogva biztos volt az, hogy ti fogtok ezzel foglalkozni, és amikor megtudtátok, hogy ennyi pénzről van szó, mit szóltatok hozzá?
Hát az biztos volt, igen, mert hogy ugye kaptunk a tüntetés előtt még a szervezőktől egy felkérést erre, akkor úgy gondoltuk, hogy a meglévő programjainkban ez egy beilleszthető ügy lesz, és akkor lesz majd egy új ügyfelünk, és hát mi is ámulattal figyeltük, ahogy pár nap alatt ez a hatalmas összeg összegyűlt. Abban nem inogtunk meg, hogy akkor most nekünk kell ezt folytatni, vagy sem. Ebben biztosak voltunk, és az elég hamar kiderült, hogy akkor ez nem csak egy ügyfél lesz, hanem több ügyfél, és nem egy eddigi programba beilleszthető része lesz a munkánknak, hanem erre létre kell hoznunk egy stábot, egy szakmai programot, egy költségvetést, és akkor ez azért volt nehéz, amellett, hogy nagyon lelkesek voltunk és örültünk ennek, mert közben ugye el is kellett kezdenünk ezen dolgozni, és nem úgy történt, hogy akkor nem tudom, volt fél évünk vagy egy évünk felkészülni, hanem akkor már ott voltak a fiatalok azonnal, ott volt ez a hatalmas figyelem és elvárás is, hogy azonnal, és akkor mindenről rögtön tájékoztassuk a nyilvánosságot, és hát ez okozott azért fejtörést.
De a működésetekben amúgy is nagyon fontos, mint minden ilyen civil szervezet esetében az átláthatóság, de itt meg különösen fontos volt, gondolom, a nagy társadalmi figyelem miatt. Egy picit beszéljünk arról, hogy milyen szerkezetben kerül a fiatalokhoz ez a lakás, tehát ez kinek a tulajdona, ez milyen elvárásokkal vagytok a fiatalok felé, akik ide beköltöznek, és hogy milyen problémával küzdködnek azok, akik te beköltöznek, hiszen ugye ők kikerültek az életbe, elengedték a kezüket, mondjuk az intézet után, nem feltétlenül van állásuk, nem feltétlenül tudják, hogy hogyan kell gazdálkodni például, tehát a saját életüket hogyan kell menedzselni, bekerülnek egy lakásba, ami fantasztikus alap, de azt fenn kell tartani, munkát kell találni, szóval hány olyan területe van az életnek, amiben segítetek azok után, hogy a kulcsot odaadjátok a kezükbe?
Ez jó sok kérdés volt egyben, és nem is fogok mindenre válaszolni, mert ez annak folytatja. De hogy úgy kell elképzelni a nagy képet, hogy most nekünk volt ugye korábban is olyan ügyfélkörünk, akik állami gondozottak voltak, tehát több olyan fiatal lakott nálunk megelőzőleg is a kunyhóban, lakásban, programban is, akik egyébként intézményben nőttek föl, és hogy ez egyáltalán nem véletlen. Tehát ennek a tudásnak, majd a tapasztalatnak a mentén kerestek meg minket a tüntetés szervezői eleve, és az, hogy ilyen ügyfeleink voltak, az meg egy olyan durva rendszerhibának az eredménye, hogy az utógondozásból kilépő fiatalok közül legalább 5% az, akinek ugye nincsen hová mennie. Tehát, hogy ez nagyjából azt jelenti, mint hogyha minden mondjuk gimnáziumi évfolyamból lenne olyan gyerek, aki otthontalanná válik, amikor nagykorú lesz, ami egy ilyen elképesztő, hogyha lefordítjuk egy ilyen hétköznapi szituációra. És hogy nyilván ahhoz képest, hogy egyébként megvan 23 ezer állami gondozott gyerek, illetve fiatal egy időben, az nyilván egy nagyon picike kis csepp a tengerben, hogy mi mennyinek tudunk segíteni, de inkább a tüntetéssel kapcsolatos figyelemfelhívásnak a része, hogy ez a segítség a minimum, ami jár minden volt állami gondozott gyereknek, vagy fiatalnak, és akkor ez valóban a lakás, és mondjuk ebben az esetben, mivel a társadalom feléjük egy folytonos mulasztásban van, ahogy mondtad is, hogy nem feltétlenül tudják sokan, hogy hogyan kell saját magukról olyan értelemben gondoskodni, hogy belépni a társadalmi életbe, hogy munkát vállalni, hogy ügyet intézni, hogy akár az ilyen rezsifizetés, vagy a többi. Ezért aztán az élet mindegyik területén tudunk segítséget, vagy hát muszáj is, hogy segítséget adjanak a szocmunkás kollégák, és az, hogy mit ezt ráhagyom azonnára. Viszont még annyi, hogy ami ugye a lakásokat illeti, most vesszük az 5. lakást, tehát ez van folyamatban, és plusz még önkormányzati partnerek is álltak mellénk, tehát összesen így nem csak az egy hanem nagyjából egy tucat fiatalnak tudunk ilyen komplex segítséget biztosítani ennek a megmozdulásnak az eredményeképpen, de én tényleg csak azt húznám alá ezzel kapcsolatban, hogy, hogy itt nem egy ilyen megmentő akcióról van csak szó, bár nyilván iszonyatosan fontos minden egyes olyan fiatal, aki kap egy ilyen lehetőséget, meg az ő történetük is iszonyatosan fontos, de hogy ennek tényleg azt a jelentőségét látom, hogy nem egy ilyen karitatív akció, hanem az, hogy ez a minimum, ami jár minden fiatalnak, aki állami gondoskodásba volt kénytelen fölnőni.
Akkor mielőtt átadnám a szót, úgy gondolod, hogy olyan munkát végeztek, ami nem a ti feladatok lenne, hanem ez egy állami feladat lenne?
Hát most szent percben ez a tucatnyi fiatal nyilván a mi feladatunk, tehát ezt most nem akarnánk lerázni, vagy visszapasszolni, vagy nyilván nem csak az ügyfeleink megnyugtatására, hanem szerintem az egy fontos dolog, hogy ezt felvállaltuk, fontos dolog, hogy ennek a részesei lehetünk. Nyilván ez a közfelháborodás, ami a kegyelmi ügy botrányból fakadt, annak ez egy nagyon-nagyon pici szelete, hogy nem csak az van, hogy van egy felháborodás, hanem az is megvan, hogy akkor annak az előrelépésnek tudunk így a részesei lenni, hogy most ezt nem akarom újra és újra ismételni, de amit mi most csinálunk, ez az, amit csinálni muszáj. És ez nem csak mi tudnánk egyébként megcsinálni, más szociális ellátó szervezetek is, hogyha megkapják ezt a feladatot, akkor egyébként mindenki a szociális munka sztenderdjei szerint el tud látni néhány ilyen fiatalt, csak ugye ezt nem egy közadakozásból kell megszervezni, hanem ez egy állami feladat. Tehát ilyen értelemben az állam dolga, de legfőképp a finanszírozás, ugyanúgy, mint ahogy az állam hajlandó iszonyú sok pénzt egyébként intézmények fenntartására áldozni, nem eleget, nem elégséges színvonalon, de arra mondjuk költ, hogy gyerekek gyerekotthonban legyenek, arra nem költ, hogy méltóképpen utána onnan ki is tudjanak jönni.
Amikor kiderült, hogy 219 millió forint van, és több lakás, és több fiatal sorsát tudjátok megoldani, vagy legalábbis elindítani őket valamelyest, akkor mi volt a következő lépés?
Hát megismerkedtünk a fiatalokkal, és ennek a részleteiről így nem szeretnénk most sem, hogy ebben nem szeretnénk annyira belemenni, ahogy a Vera is mondta, hogy ezt mi kerestük meg őket. Olyan gyerekvédelmi vagy szakellátásban dolgozó szakemberek segítségével, akik kapcsolatban álltak velük. Szerveztünk találkozókat, ilyen első ismerkedős találkozókat, ahol elmondtuk, hogy mi mit tudunk nyújtani.
És mit tudtok nyújtani?
Hát a legfontosabb ennek az egész csomagnak ugye a lakhatás biztosítása, és emellett azt tudjuk még nyújtani, amit egyébként a többi programunkban is az ügyfeleinknek, hogy rendelkezésre állnak a szociális munkások, akikkel így a segítő kapcsolat során be tudják azonosítani azokat a területeket az életükben, ahol szeretnének, vagy ahol most képesek a változtatásra. Oktatás, lehet az egészségügy, és még egész sok minden más is, szóval tényleg így az élet szinte összes területe. Egyébként úgy, ahogyan nyilván vannak hasonlóságok, hogy mindannyian gyerekotthonban nőttek föl, de hát senki nem egyforma, és az is nagyon fontos, hogy ebben a programban is, meg a többi programunkban is azt tartjuk szem előtt, hogy mindenki személyre szabott segítséget kapjon, és hogy ott tudjunk belépni ebbe, ahol ő tart, és onnan tudunk majd építkezni az együttműködés során.
Mindenkin lehet segíteni? Vagy van, aki ről később kiderül, hogy nem tudja elfogadni azokat a kereteket, amiket ti biztosítottok, vagy felkínáltok neki?
Ez egy kicsit ilyen klisé, de ugye azon lehet segíteni, de ez nem is egy olyan jó kifejezés, hogy aki legalább szeretné. Tehát, hogy ahogy a többi programunkban is egyébként az ügyfelek maguk jelentkeznek, és ez iszonyú fontos. Ugyanúgy egy sor olyan rehabilitációs munka van, amit egyébként nem kezdenek el szakemberek, anélkül, hogy az ügyfelek ne jelentkezzenek, vagy ne fejeznék ki a határozott szándékukat erre az együttműködésre. Ez az egyik oldala az éremnek, de a másik oldala az éremnek, hogy szerintem az egyik legjobb ilyen szocmunkás vagy rehabilitációs mondat, hogy ott találkoz az ügyfeleddel, ahol ő van. Tehát, hogy ez szerintem nagyon érthető és meghatározó is, és szerintem mi ezt tökre igyekszünk csinálni. Tehát, hogy lehet az, hogy valaki tényleg rossz állapotban, mert most nem feltétlenül erről a programról úgy általában, de így is érvényes, tehát hogy lehet, hogy valaki kint van az utcán, szert is használ, alkoholt is fogyaszt, még adott esetben munkája sincsen, de hogyha ott van az a szándék, hogy ebből ki kell jönni, akkor vele ott kell találkozni, ahol ez a nagyon nagy mélység van, és akkor onnan kell építkezni, de lehet, hogy valakinek tényleg csak egy pici hiányzik, hogy már amúgy is volt munkája, és amúgy is volt egy csomó motiváció az életében is, és viszont sose volt elég pénze, akár a helyzetéből, akár másból fogadva arra, hogy önállóan kibéreljen egy lakást. Tehát, hogy az egyik, hogy mindegyik ügyfelünkkel tényleg ott tudunk találkozni, ahol ő van. És ez mondjuk egy intézményben nem mindig adott, de ebben a munkában meg mindig adott.
Nem csak ez a projektetek van, ugye, hogy a fiatalokat, az állami gondozott fiatalokat lakásra segítsétek. Beszéljünk egy kicsit a többiről, amin éppen dolgoztok, hiszen több mint 400 ügyfeletek van. Ugye van a Kunyhóból lakásba program, talán ez az legkorábbi, ami az alakulástól van. Ez kiket céloz, meg kiknek segít?
Ez kifejezetten utcán élő hajléktalan embereknek szól. Ez úgy azért lett Kunyhóból lakásba a program neve, mert ugye a Terebesi erdős munkánk során alakult így, ahol elsősorban Kunyhóban élő embereknek segítettünk lakhatásba kerülni, de volt olyan ügyfelünk is, aki nem tudom, Margit-szigeten sátrazott, és aztán úgy került be a programba, szóval ez kifejezetten a közterületen élőknek szóló program, igen.
Van a lakásügynökség, ugye itt már Terebesnél bekerült az önkormányzat, mint partner, ugye Kőbánya, de azóta több önkormányzattal is felvettétek a kapcsolatot.
A érdekes szál, ugye a legsérülékenyebb emberekkel, utcán élőkkel kezdtük el a munkát, még ugye 2012-ben, de nagyon-nagyon hamar láttuk azt, hogy a lakhatási válság ez nem csak a legszegényebbeknek a lakhatási válság, hanem tényleg az egész társadalmat egyre jobban és jobban átszövi. És ebben a tekintetben egyébként most arra nem jobb, hanem rosszabb lett a helyzet ahhoz képest, mint mikor elkezdtük ezt a munkát. Viszont mi 2015-ben találtuk ki azt, hogy egy picit újra húzzuk az Egyesületnek a munkáját, és nem csak utcán élő emberekkel, hanem szélesebb réteggel is dolgozunk. És azt gondoltuk, hogy lakásügynökséget alapítunk mi magunk, amit egy támogató segítségével meg is tudtunk tenni. És akkor a kezdetekkor azt gondoltuk, hogy egy nagyon picivel jobb helyzetű, de azért alapvetően hasonló helyzetű, nagyon rászoruló emberekkel kezdjük el ezt a munkát, mint az első ügyfélkörünk. És ehhez segített hozzá az az 5 ingatlan, ami ugye az Egyesületnek, illetve az alapítványnak, ami ezt segítette, a tulajdona volt. Viszont onnantól kezdve, hogy meghirdettük a lakásügynökségnek a második lábát, az ingatlan kezelési szolgáltatást, úgy az ügyfélkört is ki kellett nyitni, és most 2 fajta pályázat van a lakásügynökségben. Az egyik az, ami a rászorulóknak szól, tehát akik nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, szociális lakáspályázat, és itt főleg anyukák költöznek be gyerekkel, és van egy másik, a szakszervezeti együttműködés, ahol meg először szocmunkás kollégáknak hirdettük meg ezt a lehetőséget, majd pedig melléjük a bölcsődei dolgozók is tudtak csatlakozni, tehát most ez a 2 dolgozói kör tud szolgálati lakáspályázatot beadni a picivel drágább ingatlanok körébe.
Az ukrajnai háború kirobbanásakor bekapcsolódtatok a menekültek megsegítésébe is, erre is egy külön program alakult, ennek mi a lényege?
Itt albérlet támogatást nyújtunk elsősorban a menekült ügyfeleknek. Egyébként ez a program egy kicsit hasonlóan indult szerintem, mint a tavalyi, mint a fiatalok lakhatása program. Úgy hirtelen ránk esett ez a feladat, mert úgy éreztük, hogy tenni kell valamit, és ugye mi ehhez értünk, hogy lakhatást biztosítunk embereknek. Itt a legtöbb ügyfél az albérlet támogatáson kívül más nem kap, viszont van egy szűkebb kör, akik meg a többi programhoz hasonlóan szociális munkás szolgáltatást is igénybe tudnak venni.
Ez az albérlet támogatás azt jelenti, hogyha le kell tenni mondjuk az első 3 hónapot, vagy a kauciót, akkor ebben tudtok segíteni, ez, hogy könnyebben létrejön a szerződés a bérbeadó és a bérlő között?
Ebben is, de olyan családok is vannak, és ők vannak többségben, akik fix havi albérlet támogatást kapnak, és egyébként ez egy nagyon érdekes fejesugrás volt, mert nekünk alapvetően az Egyesület, ugye az ilyen aktivista gyökerekből táplálkozva úgy dolgoztunk, hogy nagyon nagy része a munkánknak az közadakozásokból, tehát kis támogatásokból, kicsit ilyen kalapozás jelleggel volt finanszírozva, és ehhez képest, amikor az ukrán háború kitört, akkor nyilván így a kollégákkal egyeztetve, de írtam egy levelet az ENSZ-nek, meg aztán együtt írtunk támogatási kéréseket Európai Uniós nagy szervezeteknek, tehát hogy ez egy picit ilyen modellváltó is volt így a mi életünkben. Úgyhogy hát nem kíméljük magunkat ilyen értelemben a kihívásoktól, mert ez nem csak egy új ügyfélkör, hanem egy új működésmód is volt.
Hát és ez most úgy tűnik, hogy egyre nehezebbé válik, mert a civil szervezetek azok nem annyira kedvesek most a kormánynak. Ő dönti el, hogy ki a jó és ki a rossz civil szervezet. Hogy látjátok most a jövőtöket, és mennyire apadhatnak el támogatók a források?
Hát ez egy érdekes kérdés, és ugye mi úgy dolgozunk, hogy alapvetően az Annánál vannak az ilyen szakmai fejlesztések, nálam meg az ilyen szervezési dolgok, és ugye a pénz oldal is inkább ez. Szóval, hogy eddig sem voltunk nagyon azon a shortliston, akik rengeteg kormányzati támogatást kapnak. Csak olyan központi költségvetésből származó forrásunk volt valaha is, amiket pályázati úton nyertünk el, mondjuk valamilyen szakmai szervezetnek a terjesztésében, de hogy mondjuk normatív támogatás nincsen a mi munkánkon, tehát a kollégáink bérét azt ugyanúgy pályázatokból, közadakozásból, akár legyen az hazai vagy nemzetközi forrás, tudjuk megfinanszírozni, tehát hogy nincs mit elvegyenek tőlünk, mert ugye eddig sem adtak semmit, ez így a kicsit. Jaj.
Szabadba vágok, hány kollégátok van?
30 fős stábbal dolgozik az Egyesület.
És külsősök is segítik ezt a munkát nyilván, akik ingyen dolgoznak tulajdonképpen, hogy felajánlják a segítségüket. Arra gondolok, hogy egy-egy lakást, amikor például fel kell újítani, vagy rendbe kell hozni, akkor általában ilyen felajánlások is segítik a munkátokat, jól gondolom?
Igen, a legnagyobb számban önkénteseink azok a lakásfelújításokon szoktak csatlakozni, de több olyan önkéntesünk is van, aki már hosszú évek óta velünk van, akire legbüszkébbek vagyunk, azt hiszem. Ő a Zsuzsa, aki a raktárunk működését biztosítja, ahol az adomány bútoraink laknak, és ő most már hosszú évek óta önkéntesen csinálja ezt.
Több mint 10 éve létezik az utcáról lakásba egyesület. Hogy látjátok, hogyan változott az emberek hozzáállása, vagy a társadalom hogyan áll azokhoz az emberekhez, akik a ti segítségetekre szorultok? Itt vannak hajléktalanok, vannak állami gondozásban élő fiatalok. A szociális érzékenység az romlott, javult. Mi a tapasztalatotok? Ez egy elég üdítő kép volt, amit a 23 ezres felajánlás eredményeként összejött, de az szerintem a nagy társadalmi figyelemnek is köszönhető. Amikor ez nincs, akkor mit tapasztaltok? Milyen sztereotípiák élnek az emberekben?
Én romlást azt nem tapasztalok, azt semmiképpen nem mondanám. Szerintem, ami nagyon fontos, és ez nem csak a mi érdemünk, hanem ez még azért valahol a Város Mindenki csoport idejében kezdődött, hogy most már azt mindenki tudja, hogy a lakhatás az mekkora kincs, mert hogy nagyon sok mindenki nem jut hozzá, vagy nem jut hozzá a biztonságos lakhatáshoz. És az, hogy most már így minden héten lehet találkozni olyan újságcikkel, hogy lakhatási válság van, és hogy ez a szókapcsolat megjelenik, ez mondjuk nem tudom, 10 éve, vagy 10 pár éve ez nem így volt, hanem mi nyomtuk, hogy ez van, de ugye a döntéshozók sem igazán foglalkoztak ezzel, és most már azért eljutottunk odáig, hogy mondjuk azok a pártok, akik hajlandóak egy választás előtt programot írni, azokban a programokban szokott szerepelni a lakhatás. Az, hogy ki milyen megoldást tervez rá, az egy másik kérdés, de hogy maga a probléma az megjelenik. A közterületi hajléktalansággal kapcsolatban igen, vannak sztereotípiák, ezt van, amikor felhasználják, vagy fel is használják politikusok is a hangulatkeltésre, vagy a saját pozíciójuk erősítésére. Tény és való, hogy senkinek nem az álma, hogy olyan, nem tudom, aluljárókba sétáljon, ahol ott fekszenek az emberek, de én azt gondolom, hogy azért a többség az inkább segíteni szeretne. És sok támogató üzenetet is szoktunk kapni, és szerintem az is mutatja így a szolidaritást, hogy nem csak az influencer tüntetés óta, vagy nem csak ezzel a programmal kapcsolatban, hanem már hosszú évek óta nagyon sok egyéni adományozónk van, aki havonta bizonyos összeget arra áldoz, hogy a mi munkánkat segítse.
Cégek is vannak köztük, vagy magánemberek elsősorban?
Mind a kettő van. Vannak, még egy picit az előző kérdéshez is visszacsatolva, úgy igyekszünk kis összegű magánadományokat gyűjteni, hogy az egyszerre legyen egy forrásteremtés, meg egy szemléletformálás. És bizonyos értelemben azzal én is egyetértek, hogy a lakhatás és lakáspolitika terén egy borzasztó nagy szemléletformáló munkát elvégeztek a lakhatási szervezetek, és ugye köztük mi is az elmúlt másfél évtizedben, hiszen az, hogy a lakhatás közügy, az mondjuk 20 éve fel nem merült, hanem ugye mindenki vette vagy bérelte a lakását, és így nem igazán volt semmilyen konzisztens lakáspolitika. Maximum ezek az egyéni ingatlanszerzést segítő, viszonylag gyakran változtatgatott támogatások, és most pedig az a gondolat, hogy egyébként a lakhatási válságot kezelni, ez egy politikai feladat, az azért így eléggé alapvetőként van benne a köztudatban. Még akkor is, hogyha a megoldásokban egyébként nem értenek egyet a politikai szereplők, de ugye most a parlamentben is és a kormánypártok részvételével valósult meg a lakhatási vitanap, ami viszonyatosan fontos, és mutatja azt, hogy megkerülhetetlenné vált a köztudatban ez a téma, ahol még nem igazán sikerült átütni a társadalomnak ezt az ilyen betonszemüvegét a hajléktalan emberek felé, egy csomó mítosz tartja magát, tehát a nem is akarnak nem hajléktalanok lenni, hogy az szerintem egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, és szerintem azért jelenik ez meg annyira erősen a köztudatban, mert hogy az emberek nem akarják azt beengedni, hogy ezeket az embereket így össztársadalmi szinten, intézményes szinten igenis a sorsukra hagytuk, és hogy emiatt szerintem ez borzasztóan makacsul tartja magát, hogy egy csomóan így döntöttek, ezt választották, ezt akarták, így akarják, most se akarják, máshogy...
Mindenki a magas sorsának a kormánycsa.
Ez már egy picit másik szál, igen, de hogy ez az ilyen akar, nem akar megérdemli, nem megérdemli vonal, ez szerintem egy kicsit ilyen társadalmi védekező mechanizmus, de akiknél ez sikerül átütni, azok általában tényleg segíteni akarnak. Tehát, hogyha valaki mondjuk beengedi azt az érvet, hogy a lakhatás az emberi jog, hogy a lakhatás az közügy, onnétól kezdve az egyéni utcán élő hajléktalan emberekben is inkább azt látja meg, hogy segíteni kéne nekik, vagy rajtuk.
Nagyon sok féle sorssal találkoztok, nagyon nehéz élethelyzetekkel, ugye különböző korú, különböző helyzetben lévő emberekkel. Nyilván terepen is, főleg a kollégáitok, vagy nem tudom, hogy ti mennyire jártok még mindig terepre oda, ahol a probléma keletkezik, vagy ahol leginkább látható, hogy hogyan tudjátok ezt ventilálni, tehát hogyan tudjátok ezt nem hazavinni.
A szociális munkások tímekben dolgoznak nálunk, és az, hogy minden héten van egy 2-3 óra, ahol a többi munkatárssal meg tudják vitatni az éppen aktuális problémákat, meg szakmai kérdéseket, az már egy nagy segítség, illetve a szervezet életét is, meg így a szervezeti kultúránkat is a kezdetektől igyekszünk úgy alakítani, hogy egy támogató közeg legyen a benne dolgozóknak, és mivel a szociális munka az egy professzió, ennek azért vannak különböző ilyen elvárásai is, hogy minden szociális munkásunk részt tud venni havonta egy csoportos szupervízión, ami elengedhetetlen ehhez a munkához, hogy ne a kiégés legyen a vége és a pálya elhagyás.
Most például bejöttünk a stúdióba, kikapcsoltátok, de mikor kapcsoltátok ki utoljára a telefon? Tehát mindig elérhetők vagytok?
Én régen kapcsoltam ki a telefonomat. Elérhetőek vagyunk, a szociális munkásaink alapvetően elérhetőek, nyilván így az észszerű határokon belül, és erről szoktunk is az ügyfeleinkkel beszélni, hogy akkor milyen esetekben érdemes az ilyen elfogadott munkaidőn kívül keresni, hogy mondjuk hétvégén vagy késő este ilyesmi, de hát mindig lehet olyan helyzet, amikor becsúszik egy-egy olyan krízis egy család életében, vagy egy ember életében, amikor szüksége van azonnal, hogy valakivel ezt megbeszélje. Most például minden évben szoktunk tartani évvégén egy leállást, így a két ünnep között van, meg így január 1-én, vagy január elején. De most például volt olyan programunk, ahol csináltunk egy ilyen ügyeleti beosztást, és akkor ezt odaadtuk az ügyfeleinknek is, hogy lássák, hogy melyik napokon ki az, akit tudnak hívni.
Most az elmúlt egy évben nekem ez egy különleges helyzet volt. Amúgy az Ulénál úgy dolgozunk, hogy azért az nem cél, hogy akármilyen pozícióban van is az ember, hogy ne találkozzon eleven ügyféllel, hiszen eleve az ügyfeleinkkel is igyekszünk partneri módon dolgozni. De én most az elmúlt egy évet a fővárosi lakásügynökség elindításán dolgoztam, úgyhogy sokkal kevésbé tudtam ugye értelemszerűen az utcáról lakásba egyesület fedélzetén jelen lenni. Viszont nem csak a szociális munkások, hanem az egyesülettel, hogy olyan közösségi eseményeket is szervezünk, ahol minden kollégánk is találkozik ügyfelekkel, vagy éppen vannak olyan csoportok, ahol adott esetben mondjuk nem csak szocmunkásként, hanem mondjuk én is ezt megelőzően, ugye vezetőként is mondjuk csoporttartásba, vagy más olyan feladatba be tudtam kapcsolódni, hogy ne veszítsük el a valósággal a kapcsolatot, tehát ezt nagyon fontosnak gondolom. Meg egyébként azt is nagyon fontosnak gondolom, hogy az utcáról lakásba egyesület az olyan erős volt, hogy ugye ketten vezettük 10 éven keresztül, és aztán egy évre én pedig vissza tudtam lépni, hogy a fővárosi önkormányzatnak, a saját lakásügynökségének az elindításán is tudjak dolgozni, ami nyilván szintén így az egyesületnek az eredményeire épített.
Miről fog szólni ez az év? Mit gondoltok?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokat szoktunk egyébként tervezéssel foglalkozni, és általában nyáron szoktuk megtervezni a következő időszakot. Ugye most, amikor tavaly nyáron megterveztük az idei évet, akkor nem lehet jönni se azt, hogy ez a fiatalok lakhatása program ekkora feladattá nőheti ki magát, még eleve a kegyelmi ügybotrányt is értelemszerűen nem láthattuk jönni. Úgyhogy szerintem ennek az évnek az ilyen fő fókusza, hogy ezt a programot így beintegráljuk az egyesület munkájába, minden programot megerősítsünk. És a másik, ami ilyen iszonyú fontos kihívás, amit nem kéne így nem megemlíteni, az, hogy a Trump milyen álmokfutást végez Amerikában, az egészen közvetlenül fogja érinteni a mi menekült programunkat is. Tehát ott ezt mindenképpen újra kell húzni, hogy legalább a legsérülékenyebb ügyfelek át tudjanak menni más lakhatási programokba. És hogy az egy borzasztó nagy kihívás, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban. Azt biztosan tudjuk, hogy a nemzetközi forrásteremtési tevékenységünket azt nagyjából ez be fogja azért dönteni, vagy ha nem is bedönteni, de alapjaiban megrengetni. Úgyhogy szerintem ez a fiatalok lakhatása menekült program újrahúzás, és ugye az egész egyesületben az ilyen jellegű feladatoknak egy picit így a integrálása, stabilizálása.
Anna, te mit vársz ettől az évtől?
Én azt hiszem, azt várom, hogy bár beszélgettük a Verával, hogy nem mindig a fiatalok lakhatása programról szeretnénk beszélni, mert egyébként annyira színes így a paletta, amivel foglalkozunk, de azért nyilván most ez van a fókuszban. Én is azt várom, hogy ugye már egy év eltelt, van, aki most már tavaly nyár óta lakik a lakásban, és azt várjuk így a stábbal, hogy lássuk így az előre lépést és a fejlődést, és szeretnénk, hogyha tudnánk is még bővíteni a létszámot, és másoknak is tudnánk segíteni.